Lehet, hogy örülnünk kell annak a hírnek, hogyha már a nemzetközi hatások gyakorolnak nagyobb impactet a forintra, mint a belföldiek?
Tehát nem engedte el a piac az AI sztorit, azt kell, hogy mondjam.
Szevasz, Tomi!
Szia, Ricsi!
Kezdjük is rögtön a forinttal. Izgalmas hét volt egy komoly eseménnyel, ugye kedden délután 2 órakor magyar jegybanki kamatdöntés volt, és gyakorlatilag be is mondom a felvételnek az időpontját. Ez március 27-e délben, tehát szerda délben vesszük fel ezt az adást.
Igen, hát nagyon vártuk ezt a kamatdöntést, ami igazából nagy piaci mozgást nem hozott. Az MNB abszolút biztonsági játékot játszott, ami azt jelenti, hogy 75 bázispontos vágás lett az eredmény. Ezzel párhuzamosan egy kis óvatosságot ígért a jövővel kapcsolatban. De hogyha az egészet szeretném így szintetizálni, akkor azt kell mondani, hogy nem nagyon akart kockáztatni az MNB, és próbálta a forintot ott tartani, ahol az korábban volt. Úgy tűnik azért, hogy az MNB kezdi elfogadni ezt a 395 forint körüli árfolyamot, és önmagában ez nem annyira zavarja, inkább a volatilitást szeretné kivenni az árfolyamból. Paradox módon szinte nagyobb hatása volt a forintra a mai nap folyamán annak a japán jegybanki vagy pénzügyminisztérium intervenciós szándéknak, ami a 152-es dollárjén árfolyamnál megfogalmazódott. Tehát lehet, hogy ha a japán pénzügyminisztérium elkezd interveniálni majd a devizapiacon, és elkezdi vásárolni a jent és adni a dollárt, akkor az nagyobb forint erősítő hatással lesz, mint az MNB.
Lehet, hogy örülnünk kell annak a hírnek, hogyha már a nemzetközi hatások gyakorolnak nagyobb impactet a forintra, mint a belföldiek? Az elmúlt hetek után, mintha ez már egy kicsi jó hír lenne tulajdonképpen.
Igen, illetve nem is nagyon voltak olyan belföldi hírek, amelyek tudták volna forintot mozgatni. Van egy problémánk a költségvetési hiánnyal, a növekedéssel, van egy negatívba forduló fizetés mérlegünk, de ezeknek a híreknek nem volt olyan hatása, hogy elérje a befektető inger küszöböt, tehát inkább a nemzetközi folyamatok, a dollár, ezek fogják meghatározni, úgy tűnik, a forint árfolyamát a következő héten. Lesz azért egy hosszú hétvégénk, ugye gyakorlatilag 4 nap kimarad a szokásos 2 helyett, ami azért hordozhat magában némi izgalmat.
Illetve lesz ugye egy negyedév zárás is, aminek azért már kezdtek, és kicsit át is vezetném a témákat az amerikai részvénypiacra, már kezdtek a keddi nap legvégén megjelenni bizonyos hatásai. Nekem nagyon-nagyon érdekes most az amerikai részvénypiac. Negyedik napon belüli esőnapját látjuk, és harmadik egymást követő esőnapját, ugye a múlt csütörtöktől, amióta tulajdonképpen a Fed kamatdöntést még reagálgatja a piac, de sikerült úgy esnie 4 napot, hogy a medvéknek ezzel semmit nem adott a piac, mert nagyon-nagyon picikéket esik, és még mindig 5200 pont fölött, tehát a kitörési fönt fölött van az S&P 500 index.
Igen, minden nap úgy néz ki, hogy a primarketen megpróbálják feljebb húzni a piacot, illetve a nyitást. A kereskedés első pár órája viszonylag pozitív hangulatban telik, és utána a nap végén különböző okokból, de elfáradtak a vevők. Tegnap volt egy nagyon hirtelen, százalékos mértékében nem annyira durva, de azért látványos beütés, amit sokan már összefüggésbe hoztak a negyedévvégi átsúlyozással. Ugye azt kell látni, hogy az amerikai részvénypiac nagyjából 11% ponttal felülteljesítette a kötvényeket, és lehetnek olyan piaci szereplők, nyugdíjpénztárak például, akik majd a negyedév végén átsúlyozzák a portfóliót, a felértékelődő részvényekből eladnak, és talán vesznek a relatíve alulteljesítő kötvényekből. Lehet, hogy már tegnap ennek láttuk egy ilyen előszelét, de hát ez majd persze kiderül csütörtökön, hogy mekkora ez a hatás.
Igen, én is figyelgetem, hogy bizonyos szempontból bivaly erős az amerikai piac, tehát például ebben a negyedévben a közelébe nem tudott kerülni az 50 napos mozgó átlagának, és ilyet nagyon ritkán látunk, hogy érdemi korrekció nélkül zajlik, tehát index szinten érdemi korrekció nélkül zajlik az emelkedés. Ha valamibe bele is adnak, már pedig itt voltak nagyon-nagyon durva beleadások, elég, hogyha a Teslára vagy az Apple-re gondolunk, de egyes napokon még az Nvidia-nak is volt 100 dolláros esőnapja, de ez összpiaci szinten teljes rezisztencia van, tehát rögtön találnak másokat a befektetők.
Igen, régebben azt szokhattuk meg, nem, hogyha egy abszolút csúcs van az S&P 500-ban, akkor az nagy valószínűséggel az Apple-nek is egy ilyen csúcsát jelenti, vagy ahhoz közeli árfolyamot, és most azért erről nem lehet beszélni. A Tesla-nél mondjuk egy extrémebb példa, ott azért láttunk divergenciát az indexhez képest, de az, hogy a piac második számú részvénye ennyire gyenge, és az S&P 500 index mégis abszolút csúcson van. Ez mindenképpen egy új fejlemény, tehát úgy tűnik, hogy a piacnak az új vezetői, ugye chipgyártók alapvetően ezek azért továbbra is, tehát nem engedte el a piac az AI sztorit, azt kell, hogy mondjam, ami nem biztos, hogy így is marad, de jelen pillanatban még ebből nem tudott kiszeretni ebből az egész mesterséges intelligencia történetből, miközben a hírek szerint azért hedge fundok már sortolják ezt a szektort is.
Igen, de nagyon érdekes, én azt figyelem meg, ugye minden nap átpörgetem a legfőbb amerikai részvényeket ilyen chartlistán, és minden nap 4-5 új részvény, ami 50-100, 150-200 milliárdos részvény, tehát a top 100-as ranglistán rajta van, alapvetően S&P 100 tag is, előkeveredik, és a gyengeségből, vagy a közepes teljesítményből hirtelen előre kap, és nagyon sokszor eszembe szoktál jutni, amit sokszor elmondasz, ez a malac persely. Nekem ez jut eszembe egyre inkább, hogy ugye múltkor kiszámoltam azt, hogy az egész mesterséges intelligencia sztoriban keletkezett 22 végéhez képest szűk 15 hónap alatt 6800 milliárd dollár nyárfolyam nyeresség az úgynevezett káprázatos hetesben. Ennek a fele 2000 milliárd az Nvidia-ban és 1400 milliárd a Microsoftban, tehát a fele alapvetően ebben a két részvényben megkeletkezett. Tehát gigantikus, realizálatlan, de realizálható, meg már részben ugye az Apple-ben látjuk azért a realizálást. Tehát keletkeztek olyan nyereségek, olyan színvonalú és szintű árfolyam nyerességek, amik döbbenetesek. Tehát ez a 6800 milliárd dollár, ezt hogy kontextusba helyezzem, a világ második legnagyobb összkapitalizációjú részvénypiaca az Egyesült Államok után a kínai 6200 milliárdos kapitalizációval, a japán pedig 5000 milliárd dolláros kapitalizációval. De az Nvidia 2000 milliárdos árfolyam nyeressége az kicsivel kevesebb csak, mint a teljes svájci piaci kapitalizáció például. Tehát, hogy gyakorlatilag itt gigantikus nyerők keletkeztek, de ezek mintha nem akarnák elhagyni a piacot, és a sokszor általad emlegetett malac perselyből finanszírozgatnak újabb és újabb sztorikat a befektetők.
Hát igen, hogyha belegondolsz, Jeff Bezos talán 8,5 milliárd dollárért adott el részvényt nemrég, egy pár kereskedési nap alatt, és ezt simán felszívta a piac.
Sőt, az egyik legerősebb részvény mostanában az Amazon.
Tehát azért mutatja ennek a piacnak a likviditását, a mélységét, meg azt, hogy a másik oldalon még tényleg ott voltak a vevők. Ami azért nekem érdekes, így a következő egy-két hónapra nézve, hogy azért az április meg a május szezonálisan nem a legerősebb hónapok közé tartozik, tehát ebben azért van némi kockázat. Meg hát igen, az a kérdés, hogy ez a várt és indikált múlt szerdán kommunikált három idei kamat csökkentés a Fed részéről meg tud-e valósulni. De itt sem látunk tisztán, mert egyrészt vannak nagyon erős számok az amerikai gazdaságról, amelyeket azért szinte minden nap kapunk, de a másik oldalon például a friss regionális Fed indexekben már látszik némi romlás. Volt egy Dallas Fed felmérés hétfőn, ami egészen csúnyára sikerült. Persze mondhatjuk, hogy ez Texas, meg ez egy soft felmérés, de azért ebben egy elég komoly földbeállást lehetett látni. Tehát ilyen ellentmondásos jelek jönnek az amerikai gazdaságból. Ennek az eredője az, hogy valószínűleg nem lesz mély recesszió, nem lesz nagyon túlfűtöttség sem, a Fed egy picit vághat, ez pedig a legjobb részvénypiacnak, legalábbis ezzel indokolják a vevők azt, hogy miért ennyire erős még a piac. És tulajdonképpen ez az elmélet eddig teljesen helyén való volt, meglátjuk, hogy mit hoz majd a következő pár hét.
Mennyire gondolod azt, hogy azért a nagyon hosszú távon, középtávon, rövid távon meglévő technológiai felülteljesítés, ami ugye egy extrát löködött még itt a mesterséges intelligencia sztoriban, hogy a növekedésből azért átmehet a értékbe vagy a value-ba a befektetői társadalomnak egy része?
Hát nyilván ezt innen nehéz megítélni, de azért azt gondolom, hogy ezek az extra profitok, ezek idővel mérséklődni fognak. A maga az AI sztori az abszolút egy ilyen, úgy hívják, hogy szekuláris növekedési folyamat, ami éveken keresztül is tarthat, de az biztos, hogy ilyen nyereségrátákat például a chipgyártóknál a piac hosszú távon nem fog engedni, és emiatt szerintem a növekedési ütemek a profitokat tekintve romlani fognak, nem is 2024-ben, inkább majd 2025-ben, aminek lehet egy átárazást hozó hatása. Igazából azért ez a piaci buborék, ha lehet így nevezni, ez messze nem olyan mértékű, mint amit 2000-ben láttunk. Ugyanakkor például a félvezető szektornak a felülteljesítése az már hasonló. És volt még egy érdekes statisztika, hogy az amerikai lakosság pénzügyi vagyonán belül ismét elérte a 48%-ot a részvények aránya. Utoljára ilyet 2000 márciusában láttunk, ami egy csúnya analogia lenne, mert azért 2000 március után nem a legfényesebb időszaka jött a tőzsdéknek.
Én emlékszem, akkor töltöttem első időszakomat a Concordban, Európába 2000 április 3-án érkeztem, és 2,5 éven át nem láttam érdemi emelkedést, tehát valami egészen elképesztő volt ez. Ez ma hihetetlennek hangzik, hogy léteznek ilyen időszakok. Visszatérve még egy kicsit a következő és utolsó előtti kérdésem egyébként az lenne, hogy az is látszik, hogy például egy német tőzsdeindex, egy francia tőzsdeindex, egy japán tőzsdeindex mennyire erős, és tulajdonképpen a mai napon azt látom, hogy year to date mind a három erősebb, mint a Nasdaq 100.
Igen, itt azért különböző okokból, de ott vannak a vevők a piacon. Egyrészt Európában egy ilyen ciklikus gazdasági aljat áraznak, és továbbra is igaz, hogy ezek nem túlzottan drága részvénypiacok. Ráadásul a DAX indexnek van egy olyan gyönyörű struktúrája, hogy akkor is tud emelkedni ugye az osztalékok tőkéstése révén, hogyha egyébként a benne lévő papírok nem emelkednek, de ez tényleg csak egy ilyen technikai dolog. A japánoknál a gyengejen továbbra is támasztja a piacot, hogy a 152-es dollár, ilyen említettem az elején, ez hát majdnem 4 évzredes mélypont. És hát mindegyik piac azért nem egy túlzottan magasra árazott piac, ahova azért továbbra is megy be a pénz, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy nincsenek érdemi eladók, mert hogy nincs trigger arra, hogy eladjanak, mindenki ugye várja az európai monetáris lazítást is. A kötvénypiac szerintem Európában nem kínál nagyon vonzó dolgokat. Szóval ki kell jelenteni, hogy ez a 2,5%-os német közepes, hosszú hozam környezet, szerintem ez nem izgatja fel a befektető fantáziát, akkor inkább vesznek részvényeket.
Igen. Utolsó kérdésem, Donald Trump, tehát azért itt az elmúlt napokban index szinten nagyon szűk volt a mozgástér, cserébe viszont érkezett a volt, és lehet, hogy a leendő elnöknek, ugye a közösségi média vállalatának így az átalakulása, és ezt azért megfelelő izgalommal fogadták a befektetők.
Igen, hát az elmúlt hét még Trumpi mércével mérve is durvára sikerült, így a news volt tekintve. Egyrészt sikerült mondjuk 60%-kal lealkudni a előírt bírósági letétet Trumpnak, ami önmagában is egy nagy fegyvertény, mert mondjuk ugye 170 millió dollárt már sokkal könnyebb letenni egy zárt számlára, mint mondjuk 500 millió dollárt. De talán ennél is izgalmasabb a Trump média vállalat beleolvadása abba a speciális struktúrába, ami létrejött 2,5 évvel ezelőtt, és ezáltal tulajdonképpen a Trump média és technológiai holding csoport tőzsdére került. A csoport szó az talán egy erős kifejezés egy olyan vállalatnál, ahol az éves árbevétel még a 10 millió dollárt sem érte el, és ehhez képest a piac valahol most 8 milliárd dollár környékére árazza ezt a céget, de egyébként napközben majdnem 10 milliárd dollárt ért. Tehát, hogy egészen elképesztő volatilitással kereskednek ezzel az új részvénnyel. A részvények szerintem nagyjából 70%-át birtokolja Trump, ez azt jelenti, hogy a közkész hányad, amiért marakodnak a longosok és a shortosok, az jóval kisebb ennél. Tulajdonképpen a Trumpot imádók, hívők és a Trumpot gyűlölők tudnak téteket tenni ezen a papíron keresztül. A fundamentumokkal nem is igazán foglalkozva, ez egy nagyon érdekes részvény, szerintem érdemes nézni, mint szentiment indikátort. Nyilván fundamentális alapon teljesen megfoghatatlan. Ha csak mondjuk egy Trump elnökség esetén nem lesz előírva, hogy minden állami kommunikáció ezen keresztül fog történni, mert akkor nyilván akkor a fundamentumok majd átárazódnak. De...
Tehát akkor a GameStop-nak a szerepét az tökéletesen átvette, így 2024 márciusára.
Azt gondolom, hogy egy választási évben ez bármennyire is bizarr, ez egy figyelendő részvény lesz.
Nagyon szépen köszönöm, Tomi, innen fogjuk folytatni a jövő héten, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves hallgatónak.